So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldott Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíróval fogjuk megvitatni a japán nagydíjon történteket. Szerbusz Károly!
Ja, üdvözlök a hallgatóknak.
Hát most az a helyzet, hogy nagy bajban vagyok, mert itt a japán nagydíjon történtekről fogunk határozottan beszélgetni, de közben egy másik téma tartja igazán lázba a Forma 1 követők világát és a Forma 1 hírvilágát, úgyhogy én azt mondom, hogy ugye egyrészt ugye történt maga a japán nagydíj, ahol világbajnokká koronázták Max Verstappent, ami igazából csak időkérdése volt, hogy ez a előző versenyen, a mostani versenyen, vagy két hét múlva majd ugye Austinban fog majd megtörténni. Erről méltatlanul keveset beszélünk, önmagáról a versenyről is, hanem most úgy mindenki arra koncentrál, hogy most ugye van egy túlköltekezési, költségvetési botrány, tehát tulajdonképpen most már ott tartunk, hogy a Forma 1 az nem csak az autógyártók, a mérnökök, hanem most már a könyvelőknek, meg az ügyvédeknek is a harca. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ezt a két témát külön választani egymástól, de én mégis úgy gondolom, hogy próbáljunk meg magáról, a verseny hétvégéről beszélgetni, mert azért valljuk be őszintén, méltatlanul kevés szó esett arról, hogy Max Verstappen végül is tükörsimán, de kétszeres világbajnok lett. Mit szólsz hozzá?
Hát gratulálok neki, ez azért fantasztikus volt a számára egyébként a tavaly is, csak ott ugye az izgalmasabb volt amiatt, hogy egy elképesztően kiélezett harcban az utolsó körökben szerezte meg a VB címet, hát itt meg ugye igazából a nyár közepére, amikor a Red Bull formajavulása egyértelmű lett, vagy hát fölébe kerekedett a Ferrarinak, és hát gyakorlatilag azóta ugye a Maranellóiak nagyon nem is tudtak labdába rúgni, legalábbis versenyen, edzésen még inkább, és hát ezt nagyon simán hozta Verstappen a második VB címét, és azért az már nem kutyafüle, tehát egy VB címet még lehet esetleg valamiféle kis szerencsével a körülmények alakulása folytán begyűjteni, volt azért ilyesmire példa a múltban, de azért kétszeres világbajnok nem lesz valaki volt, csak úgy véletlenül, vagy szerencse folytán, és hát ha csak a tiszta statisztikákat nézzük, ugye ezzel ő gyakorlatilag ugyanolyan szintre emelkedett, mint a nagy kétszeres bajnokok a múltból, egy Ascari, egy Jim Clark, egy Emerson Fittipaldi, és ez már önmagában egy olyan rangot ad az ő eddigi teljesítményének, ami hát abszolút megsüvegelendő, és hát még mindig csak 25 éves, tehát azt ne felejtsük el, hogy ő a ha úgy nézzük, a pályafutásának még mindig csak az elején van. Tehát egy Ayrton Senna 24 évesen érkezett a Forma 1-be, és 25 évesen még messze volt az első VB címétől. Neki már kettő van. Talán Alonso meg Vettel volt ugye ez a hasonló ifjú kategória, akik nagyon hamar elkezdtek VB címeket nyerni. Ugye Alonsónak aztán nem is sikerült többet, Vettel azért meg sem állt négyig, de hát még nagyon Verstappen előtt van az élet, meg a Forma 1, és ha ugye mindig abba szoktunk egy kicsit gondolkodni, így nagyon előre futva, hogy milyen rekordokat dönthet meg, holott már jó pár áll a neve mellett, hát ő tipikusan alkalmas lesz arra, hogy a következő hogy szűk egy évtizedben mondjuk, amíg még esetleg a Forma 1-ben lesz szerencsénk látni, nagyon sok rekordot meg fog még dönteni.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy amitől rettenetesen sokan már unalmasnak tartották a Forma 1-et, hogy akkor a Lewis Hamilton éra után akkor egy Max Verstappen éra következik?
Benne vagyunk én szerintem, ez már a Max Verstappen éra. Egy kicsit természetesen mindig minden függ attól, hogy a Red Bull milyen autót tud majd alátolni. Most úgy tűnik, hogy megint elkapták ezt a fonalat, ugye, ami korábban a Vettel érában nagyon működött, de aztán ugye egy kicsit kipukkadt a végén 14-től a turbókorszak beköszöntével. Most újra fölnőttek ugye a csúcsig. Ez egy előre nem látható dolog, hogy mondjuk jövőre vagy két év múlva milyen lesz a Red Bull, hiszen elég sokáig maradt Verstappen a Red Bullnál. Az biztos, hogy ő most már egy olyan kompakt versenyzővé érett az utóbbi két évben legalábbis, amikor szinte nem is tud hibázni, és hát egyik lenyűgöző teljesítményt nyújtja a másik után. Tehát elég csak azokra a nagydíjakra gondolni, amikor ugye viszonylag hátulról indulva simán hozta a győzelmeket, úgyhogy néhány körön belül már az élen volt. Ezt természetesen csak úgy tudta elérni, hogy egy fantasztikus kocsi van a feneke alatt, de azért az ő teljesítményét ez egy csöppet sem csorbítja.
Visszacsatolva arra, amit te mondtál, egy picit engem is meglepett az, hogy biztos, hogy mennyire furcsa lehetett az most már Max Verstappennek, hogy az első sorból rajtolt, tehát hogy akkor nem volt az, hogy rengeteg autó volt előtte, hanem így lehet, hogy sokkal unalmasabb volt neki tulajdonképpen ezt a 20 akárhány kört így az élen tartani. Nagyon bevállalós egy manőver volt a rajtnál, azért azt tegyük hozzá. De tulajdonképpen megint ugyanaz történt, mint amit az egész évben láttunk, hogy egy körre a Ferrari rettenetesen ott tud lenni a Red Bullon, és egész egyszerűen versenytávon, egész egyszerűen elfáradaló. Nem tudok erre mást mit mondani.
Hát ennek ugye rendkívül sok oka lehet, összességében tényleg annyit lehet csak leszögezni, hogy lassabb a Ferrari, mint a Red Bull, és ez ugye nem így volt az év elején, az első fél évben talán lehet mondani, hogy főleg év elején egészen biztos, hogy kicsit a Ferrari ne volt az előny, hiszen emlékezhetünk azokra a szikrázó élen folytatott küzdelmekre, Leclerc és Verstappen között, és az első pár alkalommal még abszolút a Ferrari számára dőltek el a futamok, és akkor egy ideig úgy nagyjából pariban voltak, és hát a nyári szünet óta meg egészen egyértelműen Red Bull fölény van, és ez az eredményeken abszolút látszik, tehát gyakorlatilag a francia nagydíj óta ugye csak Red Bull nyert, utoljára az osztrákot sikerült Leclercnek megnyerni, ami már azért elég rég volt valamikor július elején. Nem lehet ezt különösebben ragozni, nyilván a Ferrari-nál sokkal jobban tudják, hogy hol csúszott el ez a VB cím. Most a taktikai hibákról ne is beszéljünk, mert abból is volt jócskán, tehát amikor még nyerhettek volna, akkor kellett volna ezt a világbajnoki címet egy kicsit legalábbis életben tartani, plusz az a pár műszaki defekt, ami adódott, bár ilyesmi azért volt ugye az év elején a Red Bullnál is, tehát abból úgy nagyjából egálban vannak, de hát azok a stratégiai és csapatvezetési hibák, amik megtörténtek a Ferrari pitbullon, abból nem az, hogy ilyen sokat, hanem egyet is vétek ejteni egy ilyen kiélezett harcba, és hát csak elég visszagondolnunk arra, hogy szegény Leclercnek az arckifejezése versenyről versenyre milyen volt, amit miután kiszállt az autóból, azt hiszem az mindig folyamatosan mindent elárult az ő érzéseiről és a reményének a teljes szertefoszlásáról.
Igen, erről mi is posztoltunk egyébként itt a GP Shopnak a hivatalos Facebook oldalán egy képsorozatot, ahol találtam egy nagyon jó montást, egy kollást arról, hogy nézett ki, milyen arckifejezése volt ugye rögtön a verseny után, amikor ugye bemennek ugye oda a verseny, a hivatalos verseny szobából ugye kimennek ugye a többi újságíró elé, és hogy leadják ugye az interjúkat, amit egyébként ugye még ugye PEM-nek hívnak, szóval kimennek a PEM-be, és akkor ott akkor gyönyörűen ott van az ahogy vigyorog, ahogy bosszus, és utána, ahogy rezignáltan nyilatkozik arról, hogy igen, tehát, hogy megint rossz lóra tettünk, megint nem sikerült. Én azért azt hadd javítsalak, én azért az barokkos túlzásnak tartom azt, hogy ugyanannyi volt nagyjából a technikai probléma a Ferrari és a Red Bull között. Azért a Ferrari-nál ez jóval azért sokkal több volt. Tehát igazából szegény Leclercnek igazából meg kellett ugye vívni a saját harcát, meg kellett küzdenie azzal, hogy a Ferrari megbízhatóságával is, és hát ugye nem beszélve arról, hogy ott voltak a stratégák is, akik egészen komoly hibákat vétettek, melyekről a korábbi részekben is ugye kimerítően beszéltünk és ekésztük, ezért én úgy gondolom, hogy teljes mértékben joggal. És nem beszélve még egy dologról, történt egy szabálymódosítása a belga nagydíj után. Ez arról szólt, hogy ugye állítólag a Toto Wolff azt kifundálta és rájött, és hogy, hát, hogy ő vezette rá az FIA-t, hogy kérem szépen nézzük már meg ezt a Red Bull, meg ezt a Ferrari padló lemezt, mert ezek valahogy nem úgy hajlanak, mint ahogy kéne, és jó lenne, hogyha nem úgy hajlanának, mint ahogy mi nem szeretnénk, vagy ahogy hát, hogy szerintünk, hogy ez így nem illik. Na most ugye ez megtörtént, ez a szabálymódosítás, és hát nem jött be az, amit ugye Toto Wolff ettől remélt, hogy akkor majd akkor a harmadik helyről egy picit előrelép. Tulajdonképpen mindenki maradt ott, ahol volt, egy különbség történt csak, hogy a Ferrari ezt hát bőnyállal megszívta.
Hát valószínű, hogy a Ferrari-nak a hanyatlásával ez nagyon is összefügg, hiszen ők azóta nem tudták ezt kiköszörülni, ezt a típusú visszavágást, mert a kocsi valahogy ott azon a szinten rekedt meg, tehát biztos vannak fejlesztések Ferrari-nál még mai napig is, bár nyilván most már egyre kevesebb, hogy elbukták a WB címet, de az egy látványos visszaesés volt, míg a Red Bull, ugye, mint ahogy majdnem minden szituációban idén, nagyon gyorsan tudott reagálni, és ha jelentett is ez számukra valamiféle hátulütőt, orvosolták, és ez a két csapat között most a különbség. A Mercedes valóban nem profitált ebből a világon semmit, mert most is Japánban ugye azért volt egy szabad edzés, amikor egy-kettőt produkáltak, de hát ezt lehetett sejteni, hogy ez már-már a véletlen műve, és ebből azért nem kell arra a következtetésre jutni, hogy akkor most egy Mercedes-kettős győzelmet várhatunk vasárnap.
Na de térjünk vissza magára a hétvégére. És ugye maga a hétvége az ugye elég vegyes volt, volt egy esős péntekünk, volt egy száraz szombatunk, meg volt egy esős vasárnapunk. És
ideális.
De egyébként igen, tehát ugye a csapatoknak ugye teljes mértékben egyetértek, ugye az esőben ugye ilyenkor azért mindig azért valahogy úgy kiegyenlítődnek az erőviszonyok, tehát igazából itt azért a kicsiknek is azért, vagy akik úgy hátrébb vannak, azért azoknál is azért van lehetőség arra, hogy felzárkózzanak egy picikét. Ez most sajnos ez nem sikerült, és most arról beszéljünk, hogy ugye pénteken ugye kvázi nem történt semmi, mindenki készült arra, hogy majd lesz egy vasárnap, ideálisak voltak a körülmények az esős beállításokhoz, már aki megtette, és akkor jött egy szombat, egy időmérő edzés, és a Q3-ban pedig egy óriási nagy vita, amikor Max Verstappen éppen hátsó gumit melegítve csúszkáltatta az autóját, ami mögött egy versenytempóban, vagy nagy tempóban érkező Lando Norris a fűre volt kénytelen hajtani, ami valljuk be őszintén, az egy nagyon brutálisan veszélyes manőver volt, és nem történt igazából az FIA részéről úgy igazából semmi, csak egy enyje-benye. Te mit gondolsz erről a dologról? Mert azért ez itt nyilván az ellendrukkerek számára ez megint egy gumicsont, amit oda lehet adni, hogy hát már tessék már megint, és már mióta is ez megy, és tessék.
Lehetett volna tény és való, hiszen egészen apró dolgokért sokszor ugye szórják a másodperces büntetéseket, vagy ebben az esetben nyilván valami rajtpozíció hátrasorolást lehetett volna kiosztani. Hát ugye nem nagyon látunk bele ezeknek a sztjuárdoknak a fejébe, mert ráadásul annyira következetlen és annyira kaotikus az egész bíráskodási rendszer, amiről már azért szintén jó párszor értekeztünk, és nem a legpozitívabb stílusban, hogy lehet, hogy egyszerűen már meg vannak szegények zavarodva, de ugye ez számukra egyáltalán nem felmentő ok. Ugye arról is szó volt már köztünk is néhányszor, hogy ugye miért nincs egy állandó, tényleg kipróbált és következetes és konzekvens olyan bírói testület, akik összeszoknak, tudják, hogy a szabálykönyvben mi áll, mert sokszor, mintha azt is nehezükre esne értelmezni, hogy a saját szabálykönyvüket hogyan kell egyáltalán felfogni. És hát a forma egy, az mindig is ilyen volt, hogy annyiféle apró cseprő nyanszon múlhat egy-egy jó teljesítmény, vagy elvesztett, vagy megnyert futam, hogy persze ezekre minden apróságra nem lehet szabálykönyvileg fölkészülni, de hát akkor is van egy szituáció, amit főleg, ha egy versenyzőkből, meg a forma egyhez értő grémium kezd el ítéletet hozni, akkor annak ilyen egyértelmű üzenete kellene legyen mindenki felé, mert ha egy ilyen típusú kicsit butáskodás, most mondjam így csúnyán Verstappen részéről, hogy ő nyilván nem óhajtott keresztben állni az autójával, ez egy ebből a szempontból véletlen, de hát aki így túráztatja a kocsit, akkor ezt lehet tudni, hogy megtörténik, és hát a Norris szempontjából meg abszolút jogos volt egyrészt a felháborodás, meg mindenki részéről, mert ha csak egy kicsit is elcsípi a kocsi orrát, vagy a kerekét, ebből elég csúnya ütközés lehetett volna, hiszen ő tényleg full sebességgel jött is. Azt ugye emlékezhetünk rá szegény Übernek a halála kapcsán, hogy amikor így oldalba kapnak egy versenyautót, hiába vannak ezek a kokpitcellák hihetetlenül erősre megépítve és ilyen űrtechnikával kialakítva, itt olyan erők hatnak, hogy egyszerűen nem lehet a fizika törvényeit felülírni a biztonsággal egy bizonyos szinten túl.
Ugye mondtam, hogy gumicsontot adtunk ezzel a Forma 1 rajongóknak a szájába, hiszen nem történt semmiféle ítélet. Én azért hozzáteszem, hogy azok, akik most legfőképp, ugye, akik még mindig sértve érzik magukat a tavaly Abu Dhabin történtek miatt, azért azoknak azért szeretném felhívni a figyelmét, hogy hasonló eset történt 2018-ban Brazíliában, szintén a Q3-as időmérőben, ahol szintén Lewis Hamilton hasonló körülmények között az akkor Williams-ben versenyző Sergej Sirotkint is hát rákényszerítette a fűre, és akkor sem történt különösebb retorzió a megmozdulást illetően, tehát itt is...
Sok ilyen volt, hát amikor kilöpte szegény Albont, ugye, aki megnyerhette volna a futamot Brazíliába, tehát ilyen kisebb ennyi voltak, azt kétségtelen, hogy nem tudom, hogy ennek van-e valami pszichológiai háttere, hogy ugye minél nagyobb és híresebb már egy pilóta, kevésbé mernek hozzányúlni, mert annak sokkal nagyobb visszhangja van, és sokkal nagyobb a felháborodás az interneten. Lehet, hogy tudat alatt ez is befolyásolja egy kicsit a bírákat, hogy az ilyen darásfészekbe inkább nem nyúlnak bele, hogyha nem olyan nagy a kihágás.
Hát de a rossz reklám is reklám. Lépjünk tovább, következő, és akkor az pedig már a vasárnap. Esett az eső. Én egyetlen egy dolgot nem értek. Ugye Pierre Gasly, aki a Box utcából indult, utána eredt a mezőnynek. És amikor beérkezett a mezőny végén egy reklámtáblát magával cipelve, stb. Ugye senki nem értette, hogy a francba kerül egy reklámtábla akkor, amikor ő utolsónak jött, és miközben kvázi ő nem ment semminek sem. Tehát valahol ezt össze kellett szednie. Ez még hagyján. Kiszállt a kocsiból, de akkora volt a feje a dűtől, hogy csoda, hogy egyáltalán le tudta szedni a bukósisakot a fejéről, mert nagy korára földagadt. Fölrohant a versenyirányításhoz, majd lejött, és órákkal később kerültek ki csak azok a belső kamerás felvételek. Azt láthatjuk a borzalmasan rossz látási körülmények között, amit egyébként a pilóták is egyébként magukat, a gumikat okolják, hogy tulajdonképpen ezek a gumik, ezek alkalmatlanok arra, hogy egy rendes vizes pályán történő versengést meg lehetne oldani, mert ezek nem jók. Tehát ezt nem így kéne csinálni. Pirelli elkezdhetne gondolkozni, nyilván lesz rá egy fél évük rá, talán találnak rá megoldást, tök mindegy. Képzeld el, a videóban azt tűnik fel, hogy ő éppen szeretne elhaladni egy nyilván nem 60-as tempóval, de nyilván nem 300-as tempóval a baleset helyszínén, és ahol már javában megtörténik a mentés, úgy, hogy Carlos Sainzot éppen egy traktor emeli, próbálja felemelni és elvontatni onnan a helyszínről. 2014, Jules Bianchi, traktor, Suzuka, eső. Hát fejezzem be a mondatot, vagy mondjak még ennél többet? Hát ez valami botrány. Hogy lehet kétszer ekkora nagy bakot lőni? Vagy nem is tudom, engem mélység, és egyetértek Gaslyval, teljes mértékben egyetértek Gaslyval. Értette ezt? Mi történik itt?
Hát ennél többet én sem tudok. Hát valaki hibázott. Vagy aki kiadta a parancsot a traktorosnak, vagy az önhatalmulag kezdett el cselekedni, mert azt vették a fejébe a tanfolyamon, hogyha lát egy keresztbe álló autót, akkor ő elindul a traktorjával. Hát ezt mondjuk utólag azért nem nagyon kommunikálták a japánok, hogy...
Ó, nagyon
hogy ki volt a hunyó ebben az ügyben, mert hát ez teljesen az ő saruk. Tehát ez a pályabiztonsági embereknek, meg a marsaloknak, meg az velük kommunikációban álló pálya igazgatóságnak a bűne, és hát tényleg elképesztő, hogy mondjuk majdnem kottára ugyanaz történt, mint annak idején, ugye a 2014-es Sutil baleset után. Teljesen érthetetlen, és tényleg erre én is nagyon kíváncsi lennék, hogy ezeknek az embereknek mi járt a fejébe akkor, amikor ezt az egész manővert elindították. Hát szörnyű az egész szituáció, és hát tényleg csak annak lehet örülni, hogy ezúttal nem történt olyan típusú tragédia belőle, mint ugye szegény Bianchi esetében.
Na mert ugye egyébként ugye Monzában, ami ugye akkor meg azért volt mindenki értetlen, hogy mi a francért tart egy lerobbant autónak a kimentése, elvontatása, elvonszolása ilyen sokáig, és miért kell piros zászló mögött célba érni. Yeah. Ugye akkor meg az volt a kommuniké, hogy ugye az autó a jobb oldalon van lerohadva, de a traktor a bal oldalon van lerohadva, ezért meg kellett várni, hogy összeszedjék a mezőnyt, és utána kiadhassák az engedélyt arra, hogy a traktor a pályára hajthasson. Tehát akkor most is, tehát valaki nagy bakot lőtt, és én nem hinném azt, hogy pláne Suzukában, akkor most így önhatalmulag akkor azt mondják, hogy akkor gyerünk előre, és akkor mentsük ki ezt az autót. Tehát ott megint ott valaki hibázott, tehát egyszerűen hihetetlen.
Ez az, amit nem tudunk, hogy ki hibázott, mert ugye erről mélyen hallgatnak egyelőre. Hát,
és fognak is hallgatni mélyen, azt én most mondom neked.
Nem is fog kiderülni.
Na jó, oké, beértek a piros zászló alatt a biztonsági autó mögött a rajt, vagyis hát a box utcába, és vártunk, és akkor egyszer csak akkor olyanokká váltak a körülmények, hogy akkor el lehet indulni, és akkor láttunk nagyjából 24 kör versenyt, ami igazából, tehát a világbajnoki cím eldöntése miatt igazából nem tartalmazott semmi extrát, elindultak, és tulajdonképpen körről körre ott hagyta Verstappen, ahogy szokott ez lenni most már kvázi a Ferrarit, hatalmas nagy, azt hiszem 24 másodperccel intették le őket, és ezzel ugye beérkezett az első helyen. Na de utána jön a következő nagy értetlenség, mert hát ugye te meg én ugye abban a korszakban nevelkedtünk és szerettünk bele ebbe a sportágba, amikor ugye azt mondják, hogy ha elindul egy verseny és teljesítik a versenytávnak az 50%-át, a 75%-át és a 100%-át, akkor hány pontot lehet kiosztani. És akkor itt így mindenki ült, hogy oké, rendben van, lementek 24 kört, akkor az ugye nem 75%, tehát akkor elvileg ugye a versenytáv 75%-ának el nem éréséig, hú, de csúnyán fogalmaztam, addig akkor ugye a pontoknak a felét lehet kiosztani. Ebben a tudatában volt mindenki. Szépen begorultak a box utcába, és akkor hát akkor tudtuk azt, hogy jó, rendben van, akkor Austinban lesz akkor világbajnok avató, nem Japánban, és akkor itt kiszálltak, és akkor egyszer csak kiírták, hogy akkor a Verstappen világbajnok, majd ezt gyorsan leszették, majd utána megint kiírták, akkor a Verstappen egyszer akkor közölték vele, hogy akkor jó, hát akkor nem vagy világbajnok, majd világbajnok vagy, te mi a tosz megy itt? Aztán majd elmondom, hogy egyébként mivel magyarázták ki magukat, csak úgy megint így az értetlenkedésemet szeretném kifejteni, hogy tulajdonképpen itt senki nem tudja azt, hogy mit csinál a bal, és mit csinál a jobb kéz.
Hát eléggé fura ez az egész szituáció, meg én igen. Tehát ez nem jó a forma ennek, amikor ugye egy verseny után nem magáról a futamról folyik a diskurzus, hanem ezek a mellékkörülmények határozzák meg azt, hogy milyen emlék marad meg egy japán versenyről, hogy milyen büntetések voltak meg, hogy a végén ki tudják-e hirdetni rendesen az eredményt, meg a világbajnok személyét, hogy akkor tényleg megnyerte, vagy csak majd két hét múlva lesz, de aztán akkor inkább legyen mégis most. Azt én tudom, hogy te mit akarsz ezzel kapcsolatban előre, vagy elmondani majd, úgyhogy azt nem lövöm le.
Lőd le nyugodtan. Lőd
hát,
le.
Hogy a Honda országában itt kell megnyerni a VB-t.
Ezt nem most akartam kimondani, nem késő, mert ugye általában, akik régóta követik a műsorunkat figyelemmel, akkor azoknak lehet, hogy föltűnt, hogy ilyen józsarú, rosszsarú stílusban próbálunk beszélgetni egymással. Károly a józsarú, én vagyok a rosszsarú, aki néha-néha egy picikét lehet pikirtebb, meg nyilván én azért a koromat kifolyólag azért ilyen mindenféle összeesküvési elméletekre nyitott vagyok, meg úgy majd mindig megnézem a háttérét, hogy mi miért történik, meg kikinek az érdekébe történik, mert igazából ez a Forma 1, ez igazából tehát nem csak a versenyzők és az autógyártók, hanem az érdekek, és most már lassan a politikai küzdelmeknek is a szintere. De folytasd kérlek, nem akarom tovább ellopni a szót előre.
Ez is benne lehet, tehát igazából ugye ezeket az összeesküvés elméleteket azért jó boncolgatni, mert gyakorlatilag bármit mondhat az ember annak az ódiuma nélkül, hogy bizonyítani tudna bármit is. Nem tudjuk, hogy ez játszott-e bármiféle szerepet, ugye ott ült a japán miniszterelnök, meg a nem tudom mi, nyilván ott volt a teljes Honda vezérkar, meg az a 200 ezer ember, aki sikítozva örvendezett annak, hogy a saját autójuk, hogyha nem is konstrukcióként, de legalább motorszállítóként megnyeri a VB címet az orruk előtt. Ugye most, hogy 3 év után tért vissza Suzukába a futam, ugye itt ez nagyon jól klappolt minden, hogy ilyen borzasztó rózsaszínű legyen a vége, legalábbis ha már a verseny ugye egy kicsit ilyen felemásra sikeredett az eső, meg a várakozás, meg a tökörészés miatt, hát akkor legalább adjunk a népnek annyit, hogy megünnepelheti a világbajnokát.
Na, a hivatalos kommuniké, az nem fogom szóról szóra idézni, de úgy próbálta kimagyarázni ettől a véleményem szerint borzalmasan nagy égés alól magát az FIA, hogy hoztak egy szabályt, és ebben viszont rosszul lett leírva egy szó. Tehát az előző égésüket szerették volna egy szabálymódosítással megakadályozni, hogy ne legyen belőle még egyszer egy égés, és lett belőle égés. Az első égés az ugye 2021 Spában történt, ezért hoztak egy olyan szabálymódosítást, hogy bár a korábbi, amit mi az ilyen vén öreg csotrogányok, mint te meg én vagyunk, ismerik azt, hogyha a versenytávnak az 50-75-100%-át teljesítik, akkor mennyi pontot lehet szabad illik kiosztani. Na, hogy most ők ez alól mentesítsék magukat, ezért ők úgy értelmeztették újra a szabályokat, hogyha a verseny megszakítás történik, akkor a verseny megszakítástól számítva eltöltött körök, távok alapján már lehet teljes pontszámot osztani. Tehát ezért van az, hogy az 54%-a teljesített versenytávnak már teljes pontszám osztható, pont azért, mert ugye egyszer 2021-ben ugye hullára égtek egy spályi versennyel, ami szintén botrányos volt, és hogy ez alól mentesítsék magukat, de közben nem nézik meg, hogy az előző szabály az mire vonatkozott, tehát ezért okozott olyan zavartságot mindenki fejében, hogy most akkor világbajnok, nem világbajnok, kap ennyi pontot, nem kap ennyi pontot, stb. És akkor innentől jöhet megint a gumicsont mindenkinek a szájába, hogy bezzek, és amit ugye te is ugye utaltál, hogy ilyenkor nyugodtan végigfutat az embernek az agyába, de kérem szépen, hát Japánban vagyunk, a Honda hazájában, tök mindegy, hogy mikor nyeri meg a Verstappen, megnyerhette volna ezt már Szingapurba, megnyerhette most is, megnyerheti Austinban is, tök mindegy, mert csak az idő kérdése, tehát itt hullára verte az egész mezőny, tehát 12 futam győzelme van ennek a fiúnak, tehát most miről beszélünk, de hogy miért kell ezt így csinálni, és megint ott tartunk, hogy mindenről beszélünk, csak éppenséggel arról nem, hogy Max Verstappen megvédte a világbajnoki címét, nagyon, ami egyébként nagyon keveseknek sikerült az, hogy meg tudják védeni a világbajnoki címüket, és akkor mindenféle ilyen hülye dologról beszélünk, és még akkor arról nem is beszélünk, hogy még milyen botrány van kialakulóba, ugye, amit nem is akarok szándékosan ezen a mai adáson végigbeszélni. Tehát én igazából ezt én nem értem, hogy miért nem lehet így csinálni. Akkor úgy kérdezem, mint téged, mint régi szakújságírót, és tényleg a szakmát még jobban ismerőt, mint én, mint a fotel szakértő, hogy volt-e valaha olyan címvédés, ami ekkora nagy vita témát váltott ki, 89 Suzuka, Senna, Prost, oké, aláírom, 94 Schumacher, Hill ütközés, aláírom. Volt még egyáltalán ilyen, ahol ekkora nagy fejetlenség, káosz, és mindenről beszélés történt, csak éppenséggel nem magáról a győztesről?
Hát igen, volt a 76-os japán nagydíj egyébként a legelső futam még Fujiban, ami szintén zuhogó esőbe zajlott, ugye ez volt az a híres bajnokság, ami Niki Lauda balesete miatt nagyon élessé vált, amit a Rász című film dolgozott föl, és ugye Lauda kiállt a második körbe, James Hunt vezetett a versenybe, simán tudta volna így nyerni a VVC-met, de defektet kapott, ezért bement kereket cserélni, akkor egy kerékcsere az egészen mást jelentett, mint manapság, és egy olyan helyre állt vissza, amiről még nem tudta volna megnyerni a pontversenyt, úgyhogy neki ott előzgetnie kellett, ő maga se tudta, hát nyilván a kommunikáció is egészen más volt akkoriban, hogy most ő világbajnokja, vagy nem világbajnok, és egy ilyen nagy káoszba fulladt az ő célba érkezése, de aztán viszonylag hamar tisztázták, hogy mivel elegendő pontot szerzett, ugye a harmadik lett, és pont annyi kellett neki, akkor 4 pontot osztottak a harmadik helyért. Tehát az is egy ilyen hihetetlen cirkuszba torkolott az első pillanatokban, hiszen Hunt rendkívül dühös volt a csapatra, meg mindenkire, hogy elvesztette a bajnokságot. Majd pár perccel később kiderült, hogy hát mégsem, mert harmadik lett is ő a világbajnok, tehát az is egy ilyen hasonló szitu volt, de nem a hivatal kezdett el osztani, szorozni, hanem ez voltaképpen eldőlt a pályán.
Én azt hiszem, másra nem emlékszem, mint hogy mondtam, ugye ütközések azok voltak, hogy ütközésekkel dőltek el világbajnoki címek, ugye lásd.
Hát voltak, ugye 64-ben is például ott ugye meg is vádolták a Ferrari második számú versenyzőjét, Lorenzo Bandinit, hogy szándékosan lökte ki Graham Hillt, hogy a csapattársa John Surtees világbajnok lehessen. Hát ezek mind olyan dolgok, ugye, hogy megítélés kérdése, nyilván aki vesztett, az azt mondta, hogy szándékosan, a másik azt mondta, hogy versenybaleset, de hát ezek olyan rég voltak, hogy még tévéfelvételek sincsenek ezekről, úgyhogy nehéz utólag igazságot tenni.
Jó, akkor én azt hiszem, hogy mivel magáról a japán nagydíjról, amiről szándékom volt, hogy csak és kizárólag a japán nagydíjról beszélgessünk, szerintem most ebből kihoztuk a maximumot már, amennyit lehet. Egyrészt ezért mondom ezt, másrészt azért, mert rápillantok az órámra, és azt látom, hogy akkor most már nekünk ezt azért gyorsan be kell fejeznünk, mert korlátozott idő áll rendelkezésünkre. És akkor én azt javaslom, hogy mindenféleképpen térjünk vissza erre a költségvetési botrányra is, mert ez szerintem egy olyan botrány, ami nem csak a tavalyi évre, hanem az idei évre, és lehet, hogy akár még a jövő évre is rá fogja majd nyomni a bélyegét. Ugye erről szándékosan akkor nem ejtünk szót, és akkor most akkor itt be is fejezem. És akkor szeretnék megköszönni mindenkinek, aki meghallgatta a mai adásunkat, hogy itt volt, és hogy meghallgatta a Száguldó Cirkusz. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, légy szíves, megtaláltok minket a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, illetőleg a Csípi Shopnak a Forma 1-es honlapján, az F1 Podcast menüpontban. Akik a Max Rádióban hallgatták meg a mai műsort, őnekik is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk, és várjuk őket vissza jövő héten, ugyanebben az időben. Károly, téged is várlak vissza, akkor a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben. Mindenkinek kívánok mindenből a legjobbat, de Károly, neked ebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Köszönöm, üdv mindenkinek!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!